És bizony-bizony az FM 103 MHz-et hallják a Csillagpont Rádiót, Magyarország első és egyetlen egészséges sport tematikus rádióadójának mikrofonjánál a műsor felelős szerkesztője Német Csaba köszönti a rádió hallgatókat. És teszem ezt a technikát kezelő Török Nóra kolléganőm nevében is, aki nem csak a jó hangzása ügyel, hanem például az imént hallott jó zenét is ő válogatta a reggeli műsorba. A stúdióban pedig vendéget köszöntetek, professzor dr. Horváth Zitát, a Miskolci Egyetem rektorát, kezi csokolom, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Köszönöm, hogy itt van velünk. Becsengettek, megkezdődött a tanév, sok témánk van, úgyhogy vágjunk bele gyorsan, hiszen a tanév kezdés az nagy kérdés volt, hogy hogyan és miként tudnak kezdeni, hiszen egy elég nehéz tanévet zártak.
Igen, online zártunk, hála Isten élőben nyitottunk, azt remélem, hogy így is tudunk maradni, nagyon vártuk már, kollégák is, hallgatók is, egész más úgy bemenni az egyetemre, hogy él, és forgalom van, és dugó van, és sok hallgató van. Én ilyenkor szeretem az egyetemet, és hát nagyon remélem, hogy meg tudjuk ezt tartani ebben a szemeszterben.
Viszont azért halljuk már mondjuk Debrecenből, hogy ott már a maszk használat kötelező lesz.
Nálunk ajánlott egyelőre maszkhasználat, de valószínűleg figyeljük az adatokat, és előbb-utóbb is rá fogunk arra kényszerülni, hogy kötelező legyen.
Ezt akartam kérdezni, mi alapján döntenek?
Figyeljük a nem csak az országos, hanem a megyei adatokat a fertőzöttség tekintetében. Van mindig ágazati ajánlás, tehát a ágazati irányításért felelős ITM minisztérium mindig kiad az egyetemeknek ajánlást. Egyelőre nem ajánlották a kötelezőt, hanem opcionális, nyilván vannak olyan helyzetek, olyan képzések, olyan gyakorlatok, mint például az egészségtudományi kar hallgatóinak a kórházi gyakorlata, vagy ugye ők kirendeléssel részt vesznek és segítenek a védekezésben, nyilvánvaló módon nekik kötelező, éppen úgy, mint az oltás.
Hogy állnak egyébként az oltással, arról van valami statisztikájuk?
Augusztusi statisztikánk van, amiben még nincsen benne a mostani első éveseké, ezért épp a tegnapi napon küldtünk ki hallgatóknak, kollégáknak egy felmérést, ami nyilván önkéntes, hiszen kötelezni nem kötelezhetek senkit erre, hogy jelezzék az átoltottság mértékét, és mindenkit arra biztatunk, hogy ha még nem tette meg, akkor ezt tegye meg, illetve megpróbálunk segíteni abban, hogy ez szervezetten történjék, úgyhogy tegnap ment ki a Neptun üzenet a hallgatóknak, oktatóknak, kollégáknak, úgyhogy várjuk, hogy beérkezzenek a válaszok.
Hát reméljük, hogy akkor nem kell megint online oktatásra
hát nagyon nem örülnénk neki.
Ezt elhiszem. Fontos hír volt ugye augusztus 20-a környékén, hogy nagyon sokan kaptak kitüntetést, ha jól emlékszem, 6-an a egyetem oktatói közül a állami ünnep kapcsán, és ugyanakkor volt egy ünnepi szenátus ülés is, ahol pedig ön adott át rektori, illetve kari kitüntetéseket.
Igen, korábbi években mindig az volt, hogy vagy diplomaosztón, vagy tanévnyitón adtunk át egyetemi kitüntetéseket, de hála Isten olyan szép számmal vannak kollégák, akik valamilyen kitüntetést kaphatnak, hogy megérte és logikusabb volt egy önálló ünnepséget szervezni erre, és az egyetemi kari kitüntetések mellett idén először köszöntöttem ezen az ünnepségen az állami kitüntetésben részesülő kollégákat is, hiszen az, hogy az állam kitünteti őket, az nagy büszkeség meg öröm, de azért jó érzés nekem is kezet fogni velük. Mindig szoktunk gratuláló levelet küldeni a kitüntetésben résztvevő kollégáknak, de miután ők már átvették a kitüntetésüket, nem volt szokásban, hogy egyetemi ünnepségre is őket invitáljuk, ezzel szakítottunk most, és ezt a jövőben is így kívánom.
Így ünnepélyesebb egy kicsit talán a dolog. Ugyanakkor, ugye, hogy becsengettek és megkezdődött a tanév, így a rektori konferencia is ülésezett, ahol önt a modellváltó tagozatnak az elnökeként tisztelhetjük most már. Ez ugye egy érdekes dolog, hiszen a modellváltásról az elmúlt évben sokat beszéltünk. A modellváltó egyetemek szinte most már minden egyetem modellváltó egyetem lett, és ennek a tagozatnak az elnöke. Fontos az, hogy egy vidéki egyetem rektora lett ennek az elnöke? Üzenet?
Én azt gondolom, igen, hogy a Magyar Rektori Konferencia eddig állt állami, magán és egyházi tagozatból. Egy évvel ezelőtt létrehoztuk a magántagozaton belül a modellváltók szekcióját, de akkor 7 heten voltunk mindösszesen. Most augusztus 1-ére bővülés eredményeként 21 felsőoktatási intézmény tartozik a modellváltó intézmények közé, a valamikori 27 állami intézmény közül. Ez még önmagában nem biztos, hogy szám, de ha azt mondom, hogy a hallgatók több mint 70%-a, több mint 170 ezer egyetemi hallgató modellváltó intézmények valamelyikén tanul, akkor azt mondhatom, hogy a magyar felsőoktatás markáns részét fedi le. És,
ugyanez igaz a vidéki egyetemekre is.
Így van természetesen, és éppen ezért indokolt volt a Magyar Rektori Konferencián belül egy önálló tagozatot létrehozni. Múlt héten volt Sopronban a rektori konferencia kihelyezett vidéki ülése, és ott választottak meg a rektor kollégák tagozat elnök, és a társelnökön pedig a Soproni Egyetem rektora lett Fábián Attila. A Magyar Rektori Konferencia elnöke továbbra is az Eötvös Loránd Tudományegyetem jelenlegi rektora Borhi László, és társelnöke pedig Merkel Béla, a Semmelweis Egyetem rektora lett, így automatikusan a tagozat elnökök társelnöke is a Magyar Rektori Konferenciának. Ez érdekérvényesítésre, felsőoktatási működésre, jogszabályalkotásra, esetleges javaslattételre, tehát egy olyan szervezet, amelyik összetudja fogni azokat a gondolatokat, ami leginkább foglalkoztatja ma a felsőoktatást, és akár az ágazatirányító felé tudunk megfogalmazni észrevételeket, kéréseket, akár a képzésekkel kapcsolatos változásokat tudjuk esetlegesen generálni, és hát a tapasztalatcserének egyik legjobb fóruma, különösen egy ilyen új szisztémában, mint amilyen a modellváltás.
Meg így a COVID-helyzet után vagy közben, még ezt ugye nem tudjuk, hogy most utána vagyunk, vagy közben vagyunk. Mi ma a legégetőbb problémája egyébként a modellváltó egyetemeknek?
Hát nehéz erre mit mondani, ha ugye akik most augusztus 1-ével váltottak modellt, ők most indultak neki ennek a feladatnak. Szerintem a nehézség ellenére egy fokkal talán könnyebb nekik, mint nekünk volt, hiszen ott van egy éves tapasztalat már a modellváltás mögött, tehát hogyha ezekről beszélgetünk, akkor nekik szerintem ilyen értelemben talán egy fokkal egyszerűbb. Ami a nehézséget adja, talán az a gyorsaság vagy sebesség, hiszen ez nem csak egy jogszabályi átállás, hanem egy egészen más típusú gondolkodást feltételez. Ugye most a nyári forró hónapokban tárgyaltunk a minisztériummal az új szerződésekről, finanszírozási szerződésről, ami jelentős mértékben fogja megváltoztatni a hétköznapi életét és működését az egyetemeknek.
Lehetek egy kicsit személyes? Ugye ez a rektori konferencia, én már láttam, voltam ilyen ülésen. Azért ez egy férfias szakma. Nőként mennyire tudták elfogadni?
Érdekes, én soha nem éreztem ennek sem előnyét, sem hátrányát, hogy nő vagyok. Az biztos, hogy ritka, nem mondom, hogy példátlan, hiszen korábban például a most épp férfi a Budapesti Gazdaság Egyetemnek a rektora, de korábban nő volt, Nyíregyházi Egyetem rektora nő, Egri Egyetem rektora nő, de kétségtelenül így van, hogy egyrészt a rektorok zöme férfi, de a Magyar Rektori Konferenciának a vezetőségébe valóban rajtam kívül nincs női kollega. Én azt hiszem, hogy azzal, hogy minisztériumon több mint 3 évet eltöltöttem, én minden kollégát ismerek. Tehát nem most ismerkedtem meg rektorként velük. Azelőtt is rektorhelyettesként volt valami ismertségem, vagy ismeretköröm a egyetemi világban, de így, hogy 3 évig hivatalból is minden intézménnyel tárgyaltam, azt gondolom, hogy nem okoz problémát, talán ezt is mutatja, hogy nem kértem ezt a pozíciót, hanem választottak rá.
Ez így van. De ugyanakkor ez előny is, nem, hogy mind a két oldalról ismeri az egyetemi működést. Fenntartói oldalról is, meg a munkaadói oldalról
Szerintem
is.
Szerintem ez a hétköznapi életben, az egyetem működtetésében nagyon sok mindenben kétségtelen előny. Tehát egy olyan tudás, ami nem abból fakad, hogy annyira okos lennék, hanem egyszerűen abból, hogy olyan helyzetben voltam, így hozta az élet, hogy nincs olyan szegmense a felsőoktatásnak, amire valamilyen szintű rálátásom ne lenne.
Lépjünk tovább, 25 éves a bölcsészképzés a Miskolci Egyetemen, és hát történészként gondolom ez azért közel áll a szívéhez.
Hát nem csak történészként áll közel, hanem 92-ben, amikor indult az egyetemre a bölcsészképzés, én első évfolyamos hallgató voltam, tehát az első fecskék közé tartozom, tehát mind bölcsész volt hallgatóként, oktatóként, kvázi alapító hallgatójaként a karnak, és hát amióta van bölcsészkar, nekem eltekintve a 3 éves minisztériumi kitérőtől, bár akkor is az óra, tehát az oktatói állásomat megtartottam, nem is volt nekem más állásom. 92-ben kezdtem hallgatóként, és 99-től pedig már főállás oktatója vagyok a karnak.
Hát mondják, hogy a dudulyka völgy az rabulejti az embert.
Így van, sorsod, borsod.
Sorsod, borsod, igen. Ezt is mondjuk. Állásból, ha már sorsod, borsod, ugye nagy rákfené ez talán a vidéki egyetemeknek, hogy a megtartó erő az milyen. És ugye erről nagyon sokat beszélünk a Miskolci Egyetem kapcsán is.
Így van, küzdünk, tehát ha megnézzük Miskolcnak meg a megyének a számait, a demográfiai mutatóit, abban nem csak életkort és számokat nézzük, hanem nézzük az elvándorlási hajlandóságot és rátát. Kétségtelenül nem állunk a legjobban országos tekintetben ebben. Mi azt hisszük, azt gondoljuk, hogy ha úgy tetszik a harmadik misszió jegyében, a Miskolci Egyetem sokat tehet azért, hogy önmagában egyedül kevés természetesen, de sokat tehet azért, hogy élhetőbbé tegye ezt a környéket, és olyan diplomás szakembereket bocsásson ki a munkaerőpiacra, ami miatt egyrészt cégek szívesen maradnak, telepednek meg, költöznek be, mert találnak megfelelően képzett munkaerőt a mi szintünkön. Éppen ezért az állásbőrze az nem csak azt a célt szolgálja, hogy a mi hallgatóink eleve találkozzanak potenciális munkahelyjel a végzést követően, hanem az a fajta párbeszéd és kapcsolat alakuljon ki a munkaerőpiaci szereplők, legyen az állami, önkormányzati, vagy éppen gazdasági szektor és az egyetem között a képzések, kutatások tekintetében. Tehát nem csak pusztán arról van szó, hogy úgy tekintünk ezekre a vállalatokra, mint leendő munkahelyre, hanem úgy, mint partnerekre, akikkel együtt tudjuk formálni, alakítani, vagy gondolkodni ennek a régiónak a jövőjéről.
Itt kap akkor kiemelt szerepet a duális képzés.
Így van, a duális képzés, a gyakornoki program, a kutatásfejlesztés, egyfajta, ha úgy tetszik, pályorientáció, amit mi azt gondoljuk, hogy közösen tudunk csak kialakítani. Mondok egy konkrét példát. Egyik karunk megkezdte, folytatjuk ezt szisztematikusan, hogy például a tanrendet kiküldte a partner vállalatoknak, hogy nézzék meg, hogy milyen az, amit mi oktatunk, hol tudnának esetleg ők segíteni, változtatást javasolni, pont annak érdekében, hogy egy piacképes tudásra kerüljenek kivégzést követően a hallgatóink.
És sok együttműködési megállapodást is kötött már ön is az elmúlt egy évben. Ugye politika szintjén sok kritika éri meg, inkább támadás, nem is kritika, inkább támadás éri a modellváltó egyetemeket. A hétköznapokban ez nem csapódik le, ugye?
Hát nézze, eléggé átpolitizálódott a világ, éppen ezért én ezen nem csodálkozom, én megpróbálok ettől elvonatkoztatni, és azon dolgozni, hogy az egyetem hallgatók számára megfelelő képzőhely legyen, annak érdekében, hogy a régió meghatározó tudásközpontja maradjon és legyen, és még tovább fejlődjék. Én a modellváltást lehetőségnek gondolom, nem állítom, hogy önmagában csak a modellváltás az áloga a sikernek, de azt gondolom, hogy ebben a pillanatban egy kiváló lehetőség arra a rugalmasabb működésre, azokra a forrásokra, amelyek már megérkeztek és fognak érkezni a következő években, hiszen a látható, nem árulok el vele titkot, hogy duplájára nő a magyar felsőoktatás ágazati támogatása 2022-től, mint volt ez korábban, tehát az azt jelenti, hogy körülbelül olyan 210-220 milliárd forintot költött az eddigi években az állam az éves működésére a felsőoktatásnak, ez több mint 400 milliárd lesz, közel 440 milliárd 2022-től. Ez praktikusan azt jelenti, hogy a felsőoktatási intézmények szinte dupla pénzből fognak tudni gazdálkodni 2022-től, mint tették eddig. És ebben a modellváltók kiemelkedett szerepet játszanak az előbb említett létszámok, hallgatói létszámok okán is, és azt gondolom, hogy a rugalmasabb működés pedig ezeknek a pénzeknek a hatékonyabb felhasználását tudják segíteni, és ezzel párhuzamosan tudnak megindulni azok az egyetemfejlesztések, amitől azt reméljük, hogy egy 5-10 éven belül az egyik legversenyképesebb felsőoktatása lehet Európának a magyar, hogyha erre a pénz mellett munkát, energiát, időt is áldozunk. Ha valami nehézség, az a modellváltásban a szemléletformálás, vagy a szemléletváltás. Tehát ha valóban átpolitizálódik, és arra koncentrálunk, akkor szimpátia alapján ítélik meg a modellváltás. Ha valóban a dolog lényegével foglalkozunk, hogy mit jelent ez a képzések, kutatások, egyetemi szolgáltatások tekintetében, aki nézi a folyamatokat, pontosan látja, hogy ez egy olyan lehetőség, amivel nem tudott élni a felsőoktatás, akármilyen okokból, de nem tudott élni az elmúlt évtizedekben, és hát azt reméljük, hogy ezzel a különböző ranglistákon is, most nem csak Miskolcról beszélek, hanem az ágazat egészéről egyre magasabb helyet tud megszerezni.
Mennyire van versenyhelyzet, és mennyire van együttműködés az egyetemek között? Gondolok itt az Észak-Magyarországi régióra, ugye Egerben egyházi egyetem, Miskolcon modellváltó egyetem, Debrecenben ugye lényegében két egyetem, egy orvosképző, illetve egy általános természettudományos egyetem. Tehát van együttműködés, vagy versenyhelyzet van inkább?
A hallgatókért mindig folyik egy többnyire egészséges verseny. Én azt gondolom, hogy ez valahol természetes. Másfelől én az együttműködésnek vagyok a híve. Ha nem a régiónkat nézzük, én az elmúlt időszakban, egy két hónappal ezelőtt kötöttem együttműködési megállapodást a Pannon Egyetemmel, Veszprém központtal, hiszen nagyon sok esetben a portfóliójuk hasonlít a többé-kevésbé a miénkhez, tehát számtalan olyan területe van a kutatásfejlesztésnek és az oktatásnak, ahol tudunk együttműködni, ráadásul Dunántúl, Észak-Kelet-Magyarország, tehát még az a fajta versenyhelyzet sincs meg, vagy konkurencia, ami akár lehet az itteni egyetemeknél, de jó viszonyt ápolok a Debrecen Egyetem vezetésével is, Nyíregyházával is, Egerrel is, sőt az új Tokaj-Hegyalja Egyetemmel is a héten találkozom rektor úrral az új egyetem élén. Én azt gondolom, hogy ki kell alakítani az egészséges együttműködésnek a feltételeit. Szerintem senkinek nem használ, hogyha ez egy ellenséges légkörű, mert szerintem meg tudjuk találni azokat a lehetőségeket, amitől a felsőoktatás sokkal jobbá válik. Persze, hogy van egy egészséges vetélkedés, de ennek nem kell a jó viszony rovására menni, azt gondolom.
A Tokaji Egyetem egyébként ez egy speciális egyetem lesz, tehát ilyen szempontból nem is konkurenciája talán.
Hát ugye ott a klasszikus Comenius Sárospataki valamikori tanítóképzőt, később Miskolchoz is tartozott, Egerhez is most önállósodott, tehát az óvó tanítóképző megmarad, ugye az ottani helyzetből adódóan értelemszerűen a szőrész-borászképzés lesz egy meghatározó, és valamennyire a turizmus vendéglátás, de egy pici egyetem lesz, leginkább a Tokaj-hegyaljai borvidéket és a régiót próbálja majd kiszolgálni. Szerintem meg tudjuk találni az együttműködés kereteit. Nekünk Sátoraljó új helyen vannak kihelyezett képzéseink, de nem ütik, mert nem olyanok, amelyek Patakon lennének. Azt gondolom, hogy okosan lehet ezt úgy terelni, hogy ez egy jó viszony legyen, és a régió megprofitáljon belőle.
Röpül velünk az idő. Ha szeptember vége, akkor kutatók éjszakája.
Igen, e hét péntek.
Hogyan készülnek?
Hát most végre, tavalyi online után jelenlétében természetesen védettségi oltás mellett látogatható. Gyakorlatilag minden kar igyekszik megmutatni a saját kutatási portfólióját az érdekességeken keresztül, tehát sokkal inkább a tudományos népszerűsítő stílus az, ami meghatározza. Ebben vannak szakmai előadások, vannak laborlátogatások, vannak szabadalmaknak, találmányoknak a bemutatása, egy egyetemi séta, tehát én azt gondolom, hogy teljes képet tud kapni a Miskolci Egyetemről az, aki ellátogat pénteken és végig sétálja a kampuszt.
Mert hogy ez nem csak a tudománynak a bemutatkozása, hanem az egyetemnek is egy, kvázi egy nyílt napja.
Így van, tehát ez egy olyan nyílt nap, ahol a óvodáskortól a nagyszülőkig várunk mindenkit, és próbáljuk, és hiszen ez is volt a kutatók éjszakájának az alapkoncepciója, hogy a tudományt életközelbe hozni, és azokhoz az emberekhez is közel vinni, akiknek a hétköznapi életét nem eszhatja át. Pontosan azért, mert látják, hogy egyébként nem is tudnak róla, de tudomány mennyire meghatározza a hétköznapi életüket, és igen, tehát általában tehát a tudomány általános bemutatása mellett és tudomány népszerűsítés mellett értelemszerűen ez egy nagyon jó tabló a Miskolci Egyetemről.
Nem akarom önbe folytani ezzel kapcsolatban a szót, de azt el kell, hogy mondjam, hogy csütörtökön itt a Csillagpont Rádió reggeli műsorában a kutatók éjszakájának részletes programját fogjuk ismertetni, úgyhogy szerintem erről most többet ne értsünk szót. Viszont arról mindenképpen beszéljünk, hogy milyen fejlesztések várhatóak mondjuk az idei tanévben vagy a közeljövőben az egyetemen, hiszen már most látjuk, hogy építkeznek.
Hogyha valaki sétált mostanában a kampuszon, látja, hogy az egyetemi könyvtárunk körbe van kerítéssel véve, ott épül a Borsod-Abolcs-Zemplén megyei levéltár új épülete, fel lesz újítva teljes mértékben kívülről belül az egyetemi könyvtárunk 69-ben épült, azóta érdemben nem lett hozzányúlva, megindult az egyes kollégium felújítása. Most a terveink között szerepel egyrészt a még maradó PPP konstrukció kiváltása, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os kollégium és a 7-es irodaház, és amint ez megtörténik, akkor a kollégiumok felújítása, menza felújítása, sportinfrastruktúra terveink között szerepel, egy 3-csillagos sporthotel felépítés az egyetemi kampusz területén, az utak kijavítása, hiszen azok nem önkormányzati fenntartásban, hanem egyetemi fenntartásban vannak, tehát ilyen értelemben a mi felelősségünk és a mi költségünk is. Ez egy nagy, mi úgy hívjuk, hogy Green and Smart Campus, tehát egy zöld és okos egyetem kialakítása, és emellett ezzel összefüggésben egy tudományos és innovációs park alapjait rakjuk le új laborfejlesztésekkel három nagy fókusz területen, a logisztika, az anyagtudomány és a fenntartható erőforrás gazdálkodás területén, tehát egy nagy science park, vagy tudományos és innovációs park, és az egyetem teljes körű infrastruktúrájának megújítása, amiben egyébként nem csak infrastruktúra, hanem informatikai megújítás is szerepel, tehát az egyetem teljes körű wifi lefedettsége magas színvonalon, hardware, szoftver beszerzések és egyéb kutató és kompetencia központok kialakítása. De erről hosszan lehetne beszélni.
De az elmúlt három percben hány milliárdról beszéltünk?
Hát amiről én beszélek, ha az éves működést nem tekintjük, hanem a tudományos és innovációs park, ez egy olyan 31,5 milliárd nettó, a Green and Smart Campus meg megközelíti a 40 nettót. Tehát ennek a kialakítása, ami részben infrastruktúra, részben kutatásfejlesztés, van benne egy kevés humán erőforrás fejlesztés is, és emellett, amire utaltam, hogy az éves működésünk pedig jelentős könnyebbséget fog látni 2022-től.
Így legyen. Rektor asszony, köszönöm szépen, hogy itt volt. Jó szerencsét!
Jó szerencsét!